Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Népi demokratikus krimi, Győri László műsora.
Néztünk indián filmet, partizán filmbe, mit tudom én, történelmi okok miatt talán a jugoszláv filmek voltak, és ezek jelentettek egy olyan fajta akciózós filmet, ami a jóval később bekerült amerikai második világháborús filmek voltak, tehát végülis nem nagyon válogatott az ember. Megnéztem, mi van a nyugati krimi bűnügyi történet, az nagyon nem jött el. Hát a 60-as évek például a francia filmnek igen érdekes, izgalmas korszaka, szamuráj, vöröskör, hasonló filmek voltak, amik aztán ezer év múlva tévében voltak láthatóak, és olyan dolgokról szóltak, amire itt gondolni se mert az ember.
Turcsányi Sándor filmkritikust Mihancsik Zsófia kérdezte.
Hosszú ideig egyáltalán nem volt ilyen. Szerintem az 50-es években abszolút nem volt. El volt döntve, hogy itt nincs bűn, a népek nem bűnöznek. Az első talán 59-ben kifejezetten nem kriminek készül, de krimiszerű elemeket használt fel, az a Várkonyinak a Merénylet című filmje. Ez Matuska Szilveszternek az ő tevékenykedéséről szólt, és hát ez a végére teljesen ilyen krimiszerű elemek. Ez a Matuska ugyan kretén volt, fasiszta volt, közveszélyes volt minden, de a viselkedése az a bűnöző viselkedése volt, és valakivel ott megharcolt, majd kézre került, ahogy ez egy krimiben lenni szokott. És Várkonyi, mint hogy hát a commerce film egy jelentős szelete ugye rá volt bízva, mert akárhogy is nézzük, bizonyos adaptációk is commerce-nek számítottak. Jókaira gondolok. Kénytelen, kelletlen csinált két krimit. Volt egy ilyen, hogy Ártatlan gyilkosok, meg volt egy ilyen nagyobb dobás, ez a fotóháber volt. De első lépés az tényleg az volt, hogy itt továbbra se bűnöznek az emberek, hanem jönnek nyugatról, Ausztriából, Németországból a sok kémek. Mindig Szakács Miklós volt a kém. Szóval volt egy fantasztikusan jó arcú színész, és mindig ilyen szörnyű gonosz embereket játszott. A meglehetősen koncepciózus 53-as föltámadott a tengerbe vívta ki magának ezt a státuszt, érzésem szerint, ahol Görgei volt, és akkor Görgei a száruló Görgei volt, vagy legalábbis a rohadék Görgei. Tehát Szakács Miklós volt a kém, és akkor végén Kálai Ferenc vagy Sinkovics Imre, mikor melyik, jól lefülelte. Na most ez a Szakács Miklós, ez lelépett, és ez állítólag tökre kém volt.
Igaziból?
Igen. Szóval én akkor ezt többfelől hallottam, és iszonyú komikusnak van 68 körül diszidált. És akkor nem sokkal a fotóháber után a Bácskai Lauró elkészítette a Hamis Izabellát. Abban Várkonyi volt például a rendőr. És egy ugyanolyan történet készült fekete-fehérbe, ősszel, tél elején, hogy havat lehet látni az utcán, szóval próbáltak ennek valami hangulatot adni, de hát igazándiból azért is volt gázos, mert lehet, hogy a nyugati krimibe föl lehet állítani egy másik erkölcsöt, mondjuk az államot képviselő erőszakszervezetek erkölcsével szembe, de hát itt még azt sem lehetett tenni. Ezek gondolom nagyon hülyek és nagyon gonoszok voltak, akik akkor itt az ország ügyeit intézték, de azt érezhették, hogy a 60-as években itt rendőrségi reklámfilmeket csinálni nem lehet. A nyugati krimi is nagyon-nagyon kevés esetben tért el attól, hogy jó kezekben van a sorsod, mert itt ilyen-olyan megbízható személyek vigyáznak rád. Ezt nem lehetett csinálni, mert az már olyan fokú arcátlanság lett volna, ami hát ilyen szervi bajokban jelentkezett volna az ember. Mindazon, aki megcsinálja, mindazon, aki élvezi. Aztán persze az oldódással eljött ennek is az ideje. Emlékszem, hogy hogy ilyen Csipke Őrmester rajzfilm sorozattal kezdődött ez a televízióban, végtelen bárgyú. De hát ez egy valóságos rendőr őrmester volt, a Kern volt a hangja, tehát egy ilyen hallatlan, szimpatikus, egészen biztosan tudható, hogy nagyon jól oda tett dologról van szó. Az már barátkozott a gyerekekkel, meg minden.
Ember arca volt, ugye?
Igen. Valahogy úgy 70-es évekre úgy kezdett kiszínesedni a magyar kommersz, és nagyon fontos kapocs volt az Oroszlán ugrani készül. Azt mondták rá, hogy ez egy James Bond paródia. Ez egy meglehetős nagy piszokság volt, mert James Bondot a kutya nem látott, vagy legalábbis Bécsig kellett menni, hogy James Bondot lásson. Közben meg nem is volt James Bond paródia, egy ilyen teljesen lokálspecifikus keser volt az egész. Dubrovnikba vették fel a filmet, az is jellemző. Hátul a tengerre, azt hiszem Morajlot vagy valami hasonlót csinált. Az Illés zenekar elővezette, hogy miért hagytuk, hogy így legyen. Hát a marhák tényleg miért hagyták, de hát tudjuk, hogy nem csak ők, hanem mindenki. Nagyon fontos része volt a filmnek, hogy ebbe például vetkőztek. Párhuzamosan komédiák készültek, a 7 tonna dollár meg a Verébis madár. Ezekben már lehetett bűnözni, ezek nem voltak bűnögi filmek, ezek vígjátékok voltak, de a Huncut kiskabos, kettő volt belőle, az egyik Huncut kiskabos az jól diszidált. Rohantunk a moziba. A 7 tonna dollárban meg ilyen mafiózószerű ember volt a Bárdi, és dollárral ügyködtek itt a 70-es években. Szóval egyszer csak ilyen osztábbenderi módon megjelenhetett a csirkefogó. Aztán következett, és ez is még előzmény a Bújtorféle Piedona filmeknek, Mészáros Gyula Néma dosszié című filmje. De ez már 77-78. Még mindig kémek voltak benne, de az már biztos, hogy a nehézipari csodát nem mi találtuk föl. Szóval az is érdekes, hogy a 60-as években itt még olyan találmányokért jöttek a kémek, ami forradalmasította a nehézipart, az orvostudományt, és lehetőleg a kettőt egyszerre. Itt már nem itt valami bélyeg, vagy nem tudom én műtárgy, vagy ilyesmi volt, de először is színes volt, másodszor is ki lett víve az utcára. Ebben már összeütköztek a zsigulik. Kiugott belőle Bicskei Tibor, de tehát szaladt is két lépés, ott nem biztos. Aztán végén besöpörték. De ez a napfény, a világosság, a zöld, az nagyon eltérés volt az addigiakhoz. És akkor ezzel úgy tűnt, hogy megoldódik a dolog. Van magyar. Mi jön ez a Bújtor, mit 5 évente, vagy ahogy pénzt kap rá. Ehhez igazán már csak a Dökkesejű hiányzik, ami csak a kriminek az eszközeivel opera volt bűnügy, de hát itt azért arról van szó, hogy egy mérnök ember, aki taxisofőr, ez egy nagyon közkézen forgó motivum volt. Szóval ez teljesen benne volt a napi életünkben, a mérnök pincér meg a mérnök taxisofőr. El is lett használva. De nagyon jellemző volt végül is a korra.
A korszak krimi irodalmának emblematikus alakja volt Berkesi András. Könyvei sok százezres, milliós példányszámban fogytak, nem egyet közülük meg is filmesítettek, s játszottak teltházakkal, szocializmus szerte. Berkesi András, FB86, részlet. Kocka megdöbbent arccal olvasta a reggeli hírösszefoglalást. Az éjszakai balesetek között szerepelt Wildman Ferenc tragikus halála is. Mit keresett ez Kispesten éjjel 1 órakor, hiszen Budán lakik, tűnődött a főhadnagy. Nem tiszta dolog. Nem volt szabadnapos, tehát valami fontos ügy lehetett, amiért elkérezkedett és kiment Kispestre. Felhívta a rendőrséget. Az életvédelmi osztályvezetőjét kérte. Halló! Kiáltotta a kagylóba. Itt Bárdi főhadnagy beszél. A Wildman ügy után érdeklődöm. Igen?
Semmi gyanúsat nem találtak? Értem. Hol? Hangosabban beszéljen. Értem. A Boston-i intézetben. Jó, köszönöm. Viszont hallásra.
Fél óra múlva már az intézetben. A főorvossal beszélt, engedélyt kért, hogy a hullát megnézhesse.
Menjen csak, elvtárs. A kettes kamrában van, mondta a főorvos. Még nem nyúltunk hozzá.
Kocka köszönt, és sietős léptekkel leszaladt a lépcsőn. Az alaksorban édeskés formalin szag terjengett. Alaposan át kell kutatnom, hát ha találok valamit, mert valami szándékkal ment Kispestre, gondolta. A kettes kamra előtt egy percre megállt. Izgalom fogta el. Ösztönösen irtózott a hulláktól. Szolgálatban azonban elkerülhetetlen ez. Szíva megszokottnál erősebben vert. Várt egy kis ideig, aztán benyitott. A kamra közepén lévő márványbonc asztal üresen merett rá. Azt gondolta, rossz helyen jár. Vissza akart fordulni, amikor a bonc asztal túlsó oldalán észrevette a bádok tepsit. A tepsi előtt egy alak guggolt. Az ajtó nyitására, mintha mozdulatai megkerültek volna.
Jó reggelt! Köszönt a főhadnagy.
A hangra a gugguló alak felegyenesedett. Magas, vállas férfi volt ballomban. Göndör, fekete haja csillogott a lámpafényben. Arca előtt géz állarc.
Kicsoda ön?
Kérdezte hidegen a férfi, és gumikesztyűs jobb kezét ballonkabátja hajtókájához emelte.
A rendőrségtől vagyok,
felelte Kocka, és egy lépést tett előre. Igen? Hallotta a férfi elfojtott hangját, és látta, hogy szeme összeszűkül, kissé előre hajol, mintha tüsszenteni akarna, és kezével a zsebkendője után kap. A következő pillanatban a férfi kezében egy 6.35-ös pisztoly csillogott.
Valóság az megkívánta, hogy én ezzel is foglalkozzam. Na most az én úgynevezett politikai krimi műveim társadalmi közegben mozognak, tehát nem öncélúak, nem a kegyetlenkedésről, erről arról szólnak, hanem mindegyiknek megvan a maga társadalmi háttere.
Az 50-es évek második felében kezdte el, amennyire tudom, a krimjeit írni. Vajon hogyan fogadta a hatalom az ön krimjeit?
Én nem olyan bűncselekményeket írtam meg, hanem ez mind politikai természetű dolog volt. Na most én abból indultam ki, ugye, hogy 1946-ban, amikor az akkori parlament, ebben a Kisgazdapárt volt többségben, éppen az ő javaslatukra terjesztették be a 46. törvénycikket, amelyik a népköztársaság vagy a köztársaság védelméről szólt. Tehát ők hívták akkor fel a figyelmet arra, hogy meg kell védeni a köztársaságot a kintről behatolóktól. Tehát én így kezdtem, mert tudtam, hogy ez létezik, ez van, és hát akkor alig írtam. Na most... Hát meg voltak döbbenve, amikor az első ilyen írásom megjelent, hogy írtam ugye a rendőrség vagy a kémelhárítás belső munkájáról, hogy környezet tanulmány, meg ez, meg az, hogy lehet ilyeneket írni. Hát azért ilyeneket kell írni, mert ezt az egész szolgálat egy ilyen misztikus homály vette körül. És hát ezt föl kellett valahol oszlatni. Na de hát... Mi ott voltunk mindig hátrányban, hogy az amerikai filmekkel, vagy a nyugati filmekkel, most gondolok itt ezekre a krimiző filmekkel, soha nem tudtunk versenyezni. Éppen azért, mert nálunk ezt tagadták, ugye, hogy nálunk ilyesmi nem fordulhat elő. Ilyen történetek vannak Magyarországon is, nem is egy. Csak mi ezt nem írhatjuk meg. mert ez ellenkezik akkor a kormányzat elképzeléseivel. Most hát én szakítottam ezzel, és én megírtam ezeket. Hát megírtam ugye a FB86-ot, megírtam a Selde a Pecsőgyűrű, és egy csomó ilyen más természetű. De emellett aztán írtam az a kimondott társadalmi regényeket is.
Szakított azzal, hogy erről nem lehet írni, hogy a bűn és a szocializmus egymást kizáró dolgok, illetve hogy ahogy akkoriban hirdették, hogy a szocializmusban megszűnik a bűnözés. Vajon kellett-e valamilyen küzdelmet folytatni a hivatalos szervekkel, a kiadói főigazgatósággal, vagy bárkivel az ön könyveinek a megjelentetéséért?
Nem volt. Semmilyen problémám tulajdonképpen nem volt. Az volt a szerencsém, hogy a Magvetőnél dolgoztam, nekik írtam, és a Magvető igazgatója Kardos György, az ennek szabad utat engedett.
Hogyan gyűjtött anyagot ezekhez a krimikhez?
Nem kellett nekem anyagot gyűjteni, mert hát az íróság az valahol ott kezdődik, hogy hasonlóan a színészhez bele kell tudni élni magát a szereplők lelki világába, és azokba az indulatokba, melyek mozgatják őket. Most természetesen, hát mondjuk bizonyos szakmai ismereteim azok hozzájárultak ezekhez a dolgokhoz, de ellentétben a bizonyos közvéleményben hallott hangokkal, én soha egyetlen egy belügyminiszter anyagot nem néztem át. Egyetlen egy olyan könyvem van, ami dokumentumok alapján készült. Ez a Martfői gyilkosság sorozat, amit a legfőbb ügyész helyettese mondta, hogy írjam meg, és akkor néztem át. Az igazságra esküdtél. Na hát ez volt az egyetlen, hogy megkaptam az aktákat, és akkor átnéztem, áttanulmányoztam, de azt is át kellett formálnom a saját elképzeléseim szerint. Tehát ennek volt mondjuk egy ilyen alapja, de a többi az fantázia szüleménye, de az a fantázia szüleménye olyan, hogy nem szabad elrugaszkodni a valóságtól. Én Kubába találkoztam a tavasz 17 pillanatának az írójával. Volt egy ilyen nemzetközi kongresszus, és vele vitatkoztam, hogy a tavasz 17 pillanatában régen elpusztultak volna azok az emberek, mert annyira elrugaszkodott a valóságtól. Hát abban az időben nem voltak még olyan rádiótelefonok a gépkocsikban, meg lehallgató készülékek a gépkocsikban, hiszen az akkori magnetofonok 25-30 kilósak voltak, tehát nem lehetett Himmlert lehallgatni, meg ilyen dolgokat. Na most, ha egy író ettől elrugaszkodik, és a mai technikát teszi 1940-42-es évekbe, hát akkor az valahol hamis, és az már nem igaz. Na most hát itt be kellett bizonyítani, hogy a szovjet kémelhárítás, vagy a szovjet hírszerzés, az milyen magas rendű volt, csak nem a 90-es, meg vagy 86-os technikával, mert akkor nem dolgoztak. Tehát erre, ha az ember egy ilyen munkát ír, akkor erre vigyázni kell.
Julian Semyonov, a tavasz 17 pillanata, a Stirlitz dosszié, részlet. 5 perc múlva elhagyták a házat. Ervin bőröndöt vitt, abban volt az adóvevő. 15 kilométernyi utat tettek meg Ransdorf felé, amikor az erdőben Stirlitz kikapcsolta a motort. A bombázás még folyt. Ervin az órájára nézett, és megszólalt. Kezdhetjük? Kezdhetjük. Justas Alexnek. Továbbra is meggyőződésem, hogy egyetlen komoly nyugati politikus sem áll le tárgyalni az SS-szel. Minthogy azonban a feladatot megkaptam, hozzáfogok a végrehajtásához. Jóváhagyás esetén adjanak le helyes jelzést Ervin vonalán. Justas. Ez a bejelentés bombarobbanásként hatott Moszkvában. A lebukás szélén áll, mondta a központ parancsnoka.
ismét régi, teljes fényében ragyog a szovjet, illetve az orosz krimi, vagy ahogy korábbi hivatalos nevén hívták, a rendőrségi termelési regény. Soha nem látott példányszámban jelennek meg, és fogynak el Moszkvában a Weiner fivérek regényei. Julian Szemjanov Stirlitz dossziéja, a tavasz 17 pillanata pedig az idei győzelemnapi ünnepség csúcspontja volt. A belőle készült film mind a 12 részét egyhuzamban vetítette le az orosz tévé. Stirlitz-el párhuzamosan a Schindler listája ment, választásra kényszerítve a volt szovjet nézőt, melyik verziót fogadja el a háború értelmezéséről. A többség persze ma már csak a nagy mítosz részeként nézi Stirlitzet, feledve azt, hogy 1961-ben a desztalinizáció idején az új szovjet ember típusát kellett megpillantania benne, és azt sem zavar ma már senkit, hogy a homo sovieticus éppen egy Obersturmbannführerben öltött alakot. Közben azonban már születőben van az új orosz Stirlitz is, akinek nem a szovjet ideológiát kell már megvédenie, hanem a bimbózó orosz kapitalizmus hősét, az orosz angolsággal csak New Russian-nak becézett új oroszt, az új gazdag üzletembert, akit a maffia és a maffia által pénzelt és sakban tartott államhivatal egyaránt szorongat. Nem könnyű feladat, mondja a szövetségi elhárítószolgálat közvetlen megrendelésére és nyersanyagaiból készülő 12 részes sorozat rendezője Vitali Moszkalenko. Bár az ég adta világon semmit sem kell kitalálnunk. Most, amikor $100 Afganisztánt és Csecsenföldet megjárt, profi bérgyilkost kapsz, a valóság fölülmúl minden képzeletet. Eduard Anatoljevics Hrucki, az alig egy tucatnyi hivatalosan engedélyezett szovjet krimiszerző egyikeként annak idején nem csak írta, hanem cenzorként hivatalból olvasta is a bűnügyi regényeket. 10 éven át volt főszerkesztője egy bűnügyi regény újságnak. Az utolsó pillanatig elnökölt a Szovjet Írószövetség Tudományos Fantasztikus és Kalandregény Bizottságában, amely most az Orosz Krimírók Szövetségeként folytatja munkáját. Ugyancsak Hrucki elnökletével. Eduard Hrucki-t Kis Ilona hívta fel telefonon.
A szovjet krimi legújabb kori története tudomásom szerint azzal kezdődött, hogy kinyilvánították, szovjet krimi már pedig nem létezik.
Ez 1935-ben történt. Ekkor jelent meg a Pravdában Ilja Trenyin, jogászprofesszor cikke, amelyben a sztálini jog nagy apologétája közhírré tette, hogy a Szovjetunióban teljes egészében felszámolták a bűnözést és a prostitúciót. És ettől kezdve 20 éven át egyetlen írás, egyetlen irodalmi mű sem láthatott napvilágot a szovjet bűnözési helyzetről és a bűnüldözésről. Legfeljebb a szovjet felderítés vagy a belügyi népbiztosság bátor munkatársai lehettek regényhősök, akik áldozatos harcot vívtak a kémekkel, a nép ellenségeivel Oroszországban és egyáltalán a Szovjetunióban.
És 1955 után?
1955-ben az Aganyov című folyóirat közölte Josif Olsanszky Hinni akarok című művét. Ez volt az első újfajta szovjet bűnügyi regény. Ráadásul itt jelent meg először az a színtiszta szovjet, illetve most már orosz figura, akinek létezéséről addig nyilvánosan végképp nem lehetett tudni. Az alvilági hierarchia csúcsán álló úgynevezett tolvaj király. A köztörvényesek vezére, akit a lágerekben olyan sikeresen használtak fel a politikai foglyok ellen. Micsoda reveláció volt ez nekünk. A társadalom ekkorra már olyannyira kriminalizálódott, hogy nem lehetett tovább hallgatni a szovjet bűnözés létezéséről. Én például egy olyan házban laktam, ahol a lakók fele börtönviselt volt, vagy épp börtönben ült. Vagy köztörvényesként, vagy politikai okokból.
Kriminek nevezni ennek ellenére sem lehetett a krimét.
Roman, nasz, budem nazywać już detektívny roman,
persze, hogy nem. Ez a műfaj, nevezzük detektív regénynek, több alfajra oszlott. Az egyik a politikai regény volt, amely az állambiztonsági szervek munkájáról szólt, a másik pedig, amelyet a gyári termelési regények mintájára rendőrségi termelési regénynek hívtunk, a bűnügyi regény, amelynek tárgya a bűnüldöző szervek munkája volt.
Nyilván meg kellett felelni bizonyos kritériumoknak. Hogyan folyt az engedélyeztetés?
Egy egyszerű írónak, mint például nekem. Ha az akkoriban divatos termelési regény műfajában dolgozott, természetesen csak a kiadói cenzúrán kellett átjutnia.
Nem így a bűnügyi regényírónak. Elmondom a saját példámat, hogy jártam a Szokolnyiki ősz című regényemmel. Alig pár éve jelent meg, 89-ben. Itthon elég népszerű lett, Bulgáriában is kiadták. Szóval létezett nálunk egy hivatal, a belügyminisztérium sajtószolgálata. Ez ellenőrizte az összes bűnügyi regényt és rendőrségről szóló művet. Pontosan meg volt szabva, mit lehet írni és mit nem. Egy nyomozó nem ihat, nem válhat el a feleségétől, nem tarthat szeretőt, nem lehet durva, mert akkor szégyent hoz a belügyi szervekre. Aztán nem eshetett szó kábítószeresekről, prostitúcióról, szervezett bűnözésről. Ilyen bűnök nem léteztek. Volt például a regényemben egy jelenet, ahol nyomozók ittak, mulatoztak. Ezt azonnal kinyírták belőle, és csak azután továbbították az ügyészségi sajtószolgálatra engedélyeztetni. Igen ám, csak hogy szerepelt nálam egy külföldi is. Ezért el kellett küldeni a kéziratot a KGB-be. Tudja, milyen záradékot kaptam a KGB sajtószolgálatától? Megtiltották, hogy megemlítsem a regényben az inturist szót. Az én negatív hősnőm ugyanis tolmács volt az inturistnál, azaz az idegenforgalmi hivatalnál. Először azt hittem, titkosították az inturistot. De kiderült, csak arról van szó, hogy a KGB egyik elnök helyettesének a lánya tolmács volt az inturistnál. És miért kell rossz fényben feltüntetni azt az intézményt, ahol ilyen jelentős személyiség leánya dolgozik?
Meddig voltak érvényben ezek a tiltások?
До 90-го года. Чисто технически бывает так. Я приношу рукопись в издательство.
Egészen 1990-ig. Tisztán technikai értelemben tehát ez a következőképpen zajlott. Fogom a kéziratot, beviszem a kiadóba, a szerkesztő elolvassa, ha bűnügyi regényről van szó, automatikusan tovább küldi a belügyi sajtószolgálatra. A sajtószolgálat kiadja a belügyi vízumot, azaz megjelenési engedélyt, a művet csak ezután olvasta az irodalmi főhatóság, a Glavlit, a mi főcenzúránk. Hivatalosan a belügy szakmai ellenőrzésének társadalmi megrendelés volt a neve. Ilyen társadalmi megrendelésre készült például a Forradalom szülöttei című film, meg a nagyon népszerű tévésorozat, a Tavasz 17 pillanata is. Ez persze közvetlenül a belügy utasítását jelentette. A szabályokat tartalmazó belügyminisztériumi rendeletet maga Brezsnyev veje Csurbanov tábornok írta alá. Én ezt a helyzetet mint kiadó és mint szerző egyaránt átéltem, mert annak idején 1970 és 80 között főszerkesztője voltam egy ifjúsági havilap Hőstett című rendkívül népszerű krimi mellékletének. Kitűnő regényeket közöltünk, hazait, nyugatit is, de meg kell mondjam, annak, ami megjelent, semmi köze nem volt az eredetihez. A legélesebb részeket kihúzta az előcenzúra. Ugyanakkor ez a műfaj, a bűnügyi film, a bűnügyi tévésorozatok, a bűnügyi regény soha olyan példátlanul nagy ütemben nem fejlődött, mint a komor emlékezetű Sumirin belügyminiszter helyettes idejében, mert az az ember felismerte, hogy a bűnügyi regény, a belügy és a rendőrség legjobb reklámja. Sok jelentős írótól személyesen rendelte meg, milyen regényt írjon. Én nem tartoztam ezek közé. Általában azt írtam, amit akartam. Többnyire a háborúról írtam. Én gyakorlatilag nem igen nyúltam kortárs témákhoz. Eduard Hruczky, Leszámolás. Részlet. Elvtársak! Szerebrovszky a színpad széléhez lépett. Önök a mi első számú segítőtársaik. Nehéz szolgálatot teljesítenek az állami tulajdonőrzésével. Valószínűleg hallották, hogy a banditák kiraboltak három üzletet és megölték az őröket. Azért hívtuk ide önöket, elvtársak, hogy segítsenek nekünk. Kérem, jöjjenek ide a színpadhoz a szovjet kerületben lévő üzletek éjjeli őrei. Engedelmet! Tolta szét maga előtt a tömeget egy kemény kötésű, bajúszos öregember, kopott zsinóros fekete zubbonyán a kiváló vasutas jelvénnyel. Maguk rendőrelvtársak, azt kérdezik, történt-e valami azon az éjszakán? Nálam bizony történt. Már éppen tejázni készültem a portás fülkében, amikor kopogtattak az ajtó. Persze oda mentem.
Látom, egy fiatal nő áll odakint katonai egyenruhában, a váll lapja akár a maguké, keskeny ezüstszín. Szóval oda mentem az ajtóhoz, és láttam, hogy egy zöld színű vörös keresztes autó áll odakint. A katona ruhás lány meg azt kiabálta, erezd be, bácsika, telefonálnom kell. Miért? Kérdeztem tőle. Azt mondta erre, hogy lerobbant a kocsi, a sebesült katonák megfagynak. Erre természetesen azt feleltem neki, hogy telefonáljon az utcai automatából. Mire ő? Össze van törve. Mondtam, adja a számot, majd én telefonálok. Igen, dübegurult erre, és dörömbölni kezdett. Hátországi patkánynak nevezett. Azt mondta, nem sajnálod az embereket, te vén trotty, akik a vérüket hullatják, érted? Rettentően kiabált velem, és igen, lepiszkult. Mondtam neki, velem ugyan ne kiabáljon, katona elvtársnő. Én is őrhelyen állok. Ha akarja, telefonálok a rendőrségre, azok majd segítenek maguknak. Erre aztán a jó édesanyámat kezdte emlegetni. De olyan kacifántosan, mint az őrmesterem katonakoromban. A végén meg nagyot köpött. Te vén rohadék, azt mondja. Még a kezembe kerülsz egyszer. Te rohadt, csavaros tátogójú.
Hogy mondta?
Danilov az öreghez hajolt. Te rohadt, csavaros tátogójú. Alvilági nő, jelentette ki határozottan Nyikitin.
Aztán a nő odament a gépkocsihoz, beült és elment. Még csodálkoztam is. Azt mondta, a kocsi lerobbant, mégis simán elment vele.
A rendszámát nem jegyezte meg véletlenül?
Nagyon sötét volt.
Ez is igaz.
Nagyon sokat segített nekünk. Köszönjük.
Amikor visszatértek, Szerebrovszki így szólt Danilovhoz. Ezt a furgont még három éjjeli őr látta, de senki sem figyelt fel rá. Ez mentőautó. Aki kieszelte, nagyon pontosan számolt a háborús pszichológiával. Mentőkocsi, katonaorvosnő. A sebesültek meg bizonyára a kocsi szekrényben. Ezt okos ember gondolta ki.
Lehet, hogy Rozanov?
Nem, Iván. Bár ügyvéd, de ezt nem gondolhatta ki. Ezt olyan ember fundálta ki, aki ismeri a hadsereget. Figyelj a szavamra, felkészült ember.
Aha. Így hatoltak be az üzletekbe, és vitték el kocsival az árut.
Akkor Minyin lakását... De hát Rozanovnál egyetlen darabot sem találtunk meg a holmiai közül. Tehát ezt a lakást nem Rozanov számára fosztották ki.
Szerebrovszki hátrafordult az első ülésen.
Nehéz ügy ez, Iván.
Vannak önök közül néhányan, akik látták az Autót loptam című krimi paródiát. A főszerepet Smoktunovszki játszotta. Az Autótolvaj lelkes amatőr színészként éppen a Hamlet címszerepére készül. A nyomozó, aki ugyanannak az amatőr társulatnak a tagjaként a darab egyik kisebb szerepét alakítja, rendőrségi Volgával üldözi a lopott Volgát. Az izgalom a tetőfokra áll. A sebességet már nem lehet fokozni, amikor Smoktunovszki egy iskola elé érve lassít. Lépésben hajt, mert szereti a gyerekeket, és óvja testi képességét. A nyomozó is nagy gyerekbarát, ő is csiga lassan megy. Itt a háttérben azonban nem volgás üldözést hallanak. Száguldó Trabant után repeszt a Volkspolizei Wartburgja. A Trabant hazájában Szakmányban gyártották a bűnügyi tévésorozatokat. A nagy kiugrás a 60-as évek elején a Nyomok a hetedik mennyországba vezetnek című volt. Ma már nem mernék megesküdni rá, hogy Jácint atya vagy a tenisztréner volt a gyilkos. Azt viszont biztosan tudom, hogy a pénz nem számított, erre volt. Az NDK-ban mindent elkövettek, hogy konkuráljanak a nyugatnémet tetthelyjel, a Derrickkel és az öreggel. Kuki Cise dramaturgia volt néhány NDK TV-kriminek. Nemes Gábor beszélt vele.
Cise asszony, létezett egy sajátos NDK-krimi stílus? Ja, das denke ich schon. Also die Geschichten sind keine Actiongeschichten gewesen.
Azt hiszem, igen. Ezek nem akciófilmek, hanem pontos megfigyelésen alapuló lélektani történetek voltak. Az egész a tettes áldozat viszonyáról, kapcsolatáról szólt. Az embereket bizonyos helyzetekbe helyezték, és megfigyelték, hogy ezekben hogyan viselkednek. Nem maga a nyomozás menete volt a fontos, mint például a nyugati sorozatban, a Tetthelyben, ahol adva van egy gyilkosság, és azon izgulok, hogy hogyan deríti ezt fel a komisszár, és ki volt a gyilkos. A Policájróban mindig párhuzamos cselekmény mutatta be az érintettek, illetve a tettes életét, szóval a társadalmi gyökereket.
Nem volt semmi akció. Egy gyilkosságnál mégiscsak történik egymás.
Hát, amit ma akciófilmnek neveznek, tehát nagy üldözési jelenetek, vadlövöldözések, ilyesmi, nos, ez nem nagyon jellemezte a Policájrúfot. Inkább csendesebb, lélektani szempontból elmesélt történetek voltak.
És így is sikeresek voltak?
Igen, nagyon. Az NDK időkben vasárnap este 8-kor mentek, és borzasztó nagy visszhangjuk volt. Ez nyilván abból is adódott, hogy burkolt módon társadalmi problémákról szóltak. Az NDK-ban nagyon nehéz volt társadalmi problémákat, vagy egyáltalán problémákat tükröző tévéfilmeket forgatni. Erre találták ki az alkotók maguknak ezt a Policájrúfot, mint művészi játékteret. Itt aztán a konfliktusokat, az emberek közötti problémákat krimi formában be lehetett mutatni. Persze ez a nagy társadalmi probléma mutogatás mindig bizonyos korlátok között maradt, de a sikert mutatja, hogy 270 vagy 280 Policájrúfot forgattunk.
Azt mondja, itt társadalmi problémák is megjelentek. Az alkotók harcolták ki maguknak a szabadságot, vagy felülről tudatosan próbáltak ezzel egyfajta zsilipet nyitni.
Azt hiszem, a művészek teremtették meg maguknak a feltételeket, de a másik oldal ezt látta és legalábbis eltűrte.
Tud olyan témát említeni, ami társadalomkritikában NDK viszonyok között rendkívülinek számított?
Hát, az alkoholizmus. Ez az NDK-ban tényleg nagy probléma volt. A látens, hétköznapi alkoholizmus, amely kizárólag a Policájróf által kapott nyilvánosságot.
Valami tényleg lehet benne, hogy ez egy sikeres sorozat volt, mert most az NDK megszűnése után is folytatják. Én egyáltalán nem tudok ezen kívül semmi olyanról, ami megmaradt volna a régi NDK-ból.
Igen, bár a szórakoztató műfajban voltak próbálkozások. A nagy NDK szórakoztató tévésót, a Kesselbund ezt egy darabig tovább folytatták, de végül minden elhalt. Az egyetlen, ami maradt, a Policájróf.
A múlt héten láttam is a Német Egyes csatornán, és feltűnt, hogy az egész olyan nagyon NDK-szerű volt. Nem csak a helyszín, az arcok is. És hogy az emberek viselkedtek.
Hát tudja, a főszereplő, akit ebben látott, az sváb, tehát nyugati. Semmi köze az NDK-hoz. De igaza van, itt egészen más környezetet láthatott. Ez egy egészen más társadalmi réteg. A Tetthely sorozat általában úri körökben játszódik. Ennek megfelelőek a ruhák, a lakás, a viselkedés, az autók. A Policájrúfban minden egy számmal kisebb, szerényebb. Mi végül is azokról az emberekről akartunk történeteket elmesélni, akik a nézőink többségét adták, munkásokról és alkalmazottakról.
Volt az NDK-ban politikai krimi is, a James Bond filmek keleti változata?
Ezt a feladatot a Láthatatlan célkereszt sorozat látta el. Armin Müller Stállal a főszerepben. Ezek kémfilmek voltak, és amikor mentek, kiürültek az utcák. Igazi politikai propagandafilmnek készültek, de abszolút profi módon megcsinálva. Szóval 007 a kelet számára.
Tehát az NDK polgárok ott ültek a képernyő előtt, és halálra izgulták magukat, hogy valakit, aki mondjuk meg akar lógni nyugatra, elkapják-e végre?
Nem, ezek nem ilyen sztori. Itt kémkedésről volt szó. A James Bond filmek ugyanerre az elvre épültek, a jók az amerikaiak vagy angolok, a gonoszak vagy az ázsiaiak vagy az oroszok. Itt meg egyszerűen megfordították az egészet.
Volt valamilyen felsőbb kívánság, előírás, hogy most jó lenne ezzel vagy azzal a témával foglalkozni? Volt valamilyen ideológiai irányítás?
Ja, das war schon so.
Igen, ez így ment. Emlékszem egy személyes élményemre, amikor dramaturg asszisztensnek jelentkeztem, és felvételemkor a jövendő főnököm elbeszélgetett velem. Azt mondta, most egy olyan sztorira lenne szükségünk, amelyből kiderül, hogy az új technológiák fontosak az országunk számára. És akkor minket, dramaturgokat kiküldtek a termelésbe, hogy találjunk ott izgalmas gazdasági eseteket.
Kötelező volt mindig egy szocialista happy endet csinálni, amely mondjuk nem mindig volt happy, de legalább mindig szocialista?
Nem volt kötelező.
Szóval a kollektívának nem volt mindig igaza?
Nem, überhaupt nicht.
Egyáltalán nem, ez egy krimi, a kriminek pedig megvan a maga struktúrája, törvénye, ezt be kell tartani. Más kérdés, hogy bizonyos témákhoz nem lehetett hozzányúlni. A munkában mindig részt vett egy kolléga az Állambiztonsági Minisztériumból vagy a rendőrségtől, és a legszélesebb értelemben vett szakértői tanácsokkal látott el minket. Nem tudom, milyen mélységben kellett neki minden történetet előre bemutatni, de tudom, hogy többnyire eljöttek a forgatásra, és végignézték.
Mit gondol, lenne igény ezekre a régi NDK filmekre ma is?
Igen, de hát ezek mennek is. A Polizeiruf a harmadik programban stabil műsor, és a Dreyszát is sugároz egy retrospektív sorozatot. Ezeket mindig újra és újra ismétlik, és közben forgatják az új Polizeirufokat.
Volt itt már autósüldözés és drámai csúcspont, elméleti alapvetés és morálfilozófia még nem. Most lesz. Bán Zoltán Andrással Mihancsik Zsófia beszélget.
Évente nagyjából 24 krimi jelent meg, mint később hallottam. Az Európának volt joga 12-höz, és a Magvetőnek újabb 12-höz. Na most nagyon elszomorított engem mindig, amikor a névből láthatóan szocialista szerző krimie és belekerült ebbe a 12-be, azt már nem tudnám megmondani, hogy honnan volt ez a tapasztalatom, hogy azok unalmasak és sablonosak, hogy melyik krimik alapján volt ez a tapasztalatom, de azért szomorodtam el, mert tudtam, hogy most megint kiesett a 12-ből egy, ezek nagy része kémregény, nem is igazi krimi, és aztán voltak magyar krimiírók, ugye, hát Révész G. Istvánnak találtam az Izgága BB-jét, ahol egy atomtudós, két belügyes tiszt, meg egy HKI villanyszerelő okoznak egymásnak roppant nagy kellemetlenségeket. Ez a fülszöveg. Próbálja megfejteni esetleg ezt a ellenérzésemet a szocialista krimikkel. Lehet, hogy nem volt igazam, de lehet, hogy mégiscsak volt valami abban, hogy sablonosnak éreztem őket.
Őrületes problémák előtt áll egy szocialista krimi író, hogy úgy mondjam. Tehát jóval nagyobb problémák előtt áll, mint egy Nyugat-Európán menő kollégája. Most én a krimik esetében abból indulok ki a Schopenhauernek egy téziséből, ami úgy szól, hogy az embereket a törvényességre rá lehet kényszeríteni, de a moralitásra nem. Azt hiszem, hogy ez a szituáció adja tulajdonképpen a kriminek a mondjuk morálfilozófiai, történetfilozófiai hátterét vagy alapját. Ha elfogadjuk, hogy az igaz, amit most megpróbálok igazságként feltüntetni, akkor láthatjuk már, hogy mennyiben más a szituációja egy szocialista környezetben dolgozó írónak, és hát egyáltalán maga millió, tehát tökéletesen más, mint mondjuk Amerikában. Mert miről van itt szó? Úgy látom, hogy a szocialista millióben a törvényesség és a moralitás egybeesik. Legalábbis ez az igény, ez az elvárás, vagy ez a követelmény, vagy ez a
hivatalos álláspont.
A hivatalos álláspont akár. Na most ennek egész egyszerűen dramaturgiai következményei vannak a regényben. Tudod, mi történik? Ugye a magándetektív figurája, ami az egyik legnagyobb hajtóerő, és az olvasó számára is a legvonzóbb valaki a nyugat-európai krimiben, az ugye eleve kiesik, mert hát a szocialista műjőben nem létezik magándetektív. Most a magándetektív figurája teremti meg azt a lehetőséget, hogy a moralitás és a legalitás, tehát hogy az erkölcsiség a törvényesség külön utakon járjon. Ugye, mert ha nézzünk egy Chandler könyvet, akkor azt látjuk, hogy a Marlowe képviseli a moralitást, annak ellenére, hogy igen sokszor immorális cselekedetekre is kényszerül. A rendőrség képviseli a törvényességet, amely egyébként ugyanúgy immorálisan működik igen gyakran. De a magándetektív, a magánszféra embere, tehát a szabad individuum, a polgári individuum, az a morálját valahogy másképpen érvényesíti, mint a rendőrség ember, aki szükségképpen egy szervezethez tartozik, tehát egészen más játéktéren tud mozogni. Tehát tulajdonképpen három pólus van ebben a típusú krimiben, ugye a bűnöző világa, a magándetektív világa és a rendőrség világa. Na most a szocialista krimiben, mivel megszűnik a magándetektív alakja, hát nem, nincsen egyszerűen, nincs az életben, a rendőrségben egyesül ez a két követelmény, a moralitás és a törvényesség. Azért teljesen nyilvánvaló, hogyha az ember egy ilyen könyvet elolvas, és ugyanakkor pedig él ebben a világban, amelyben ez a könyv születik, akkor láthatja, hogy az, hogy a törvényesség és a moralitás egy, az hazugság. Egyszerűen nem igaz. Na most egy amerikai típusú krimiben azért azt is látni kell, hogy a bűnözők világának is van moralitása. Ez egy immorális világ, de megvannak a maga törvényei. Ezek a törvények eléggé plasztikusan kirajzolódnak. A szocialista világban hát a bűnöző világa is rendkívüli módon elkorcsosul. Tehát az olvasónak nincs meg az esélye arra, hogy bármilyen értelemben azonosuljon a bűn oldalával, vagy a bűn oldalának megtalálja a játékszabályait, vagy a plaszticitását átélje. Az előbb elmondottak alapján arra sincs esélye, hogy a másik oldalal azonosuljon, tehát a rendőrség oldalával. Na most végülis a bűnügyi regény azért bármilyen csodálatos remek művek is születtek ebben a témában, hát azért egy lektőr, egy szórakoztató, valami, ahol meg kell adni az olvasónak az esélyt arra, hogy valahol azonosulni tudjon valakivel. A szocialista könyvben szinte teljes mértékben megszűnik ez az esély, és ezért ezek a könyvek, hát az ember erőlködik, de hát nem bírja őket elolvasni végül is.
Az a furcsa még ezen túl, amit elmondott, hogy minthogyha az a világ, amelyben mi éltünk, tehát amelyről ennek következtében a szocialista krimik szólnak, sokkal egysikúbb és egyszínűbb lett volna, most túl azon, hogy erkölcs és törvényesség, hogy minthogyha nem lettek volna olyan gazdag emberi viszonyok benne, mint amilyenek az Agatha Christie-ben vannak, vagy a nyugati krimikben. Noha biztosan nem így volt, szóval a mi életünk is valószínűleg színes volt, csak talán a politikai tabuk voltak azok, amelyek ábrázolhatatlanná tették ezt a maga sokszínűségében?
Valószínűleg így van, és rendkívüli módon ideológikus az egész szocialista világnak a szórakoztató művészete. Na most ez nyilván érvényes a kabaréra, operetre, vidám filmre, stb. A kriminél ez még súlyosabban jelentkezik ez a probléma. Amit az előbb említett, hogy kémregények főleg ezek. Hát a kémregény a maga, ugye ott két világrendszer harcol, ugye a bűnös kapitalisták és a nem tudom micsoda, milyen szocialisták, és nagyon sok a fasizmus alatt játszódó regényt is ide lehet sorolni, ahol viszont viszonylag egyszerű az értékválasztás, mert jóval könnyebb a németek ellen küzdő szovjet tiszttel azonosulni, mint mondjuk 62-ben az NDK és az NSK közti viszonylatban azonosulni az NDK-val, ugye ez a követelmény. De hát az ember ezt hogy nehezebben tette meg. We'll be right back.
Bárány Sándor.
Azon túl, hogy nem volt más néznivaló a moziba, mert tényleg nem volt, jelentett ez valami örömöt? Vagy jelentett valami élményt? Vagy jelentett valami világlátást annak, aki beült és megnézte? Vagy nem is akarta, hogy jelentsen? Ettől még függetlenül persze sugallhatott mindenféle.
Nézd, én most elkezdem neked magyarázni azt, hogy akkor a boltban ilyen cikória kávét lehetett kapni. Egy ilyen rúd volt, és ilyen kis korong alakú valami volt, ami a kávét hivatott pótolni. És ez nagyon sokáig funkcionált akkor is, amikor már Amigo és Omnia reklámok voltak. Tehát az ember eltart, halálos biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy pótszereken eltartható. Azon lehet esetleg különböző elméleteket gyártani, ami viszont nagyon rövid úton a fasizmushoz vezet, hogy ki mennyire nyalja be ezt a dolgot, mikor kezdi el hinni az ember azt, hogy hát ez tényleg, hát ez a kávé. Az biztos, hogy ahol ilyen orcátlanul ment a hazudás, mint pótkrimi, meg pótindián film. Az első indián filmet nem is szinkronizálták, abban kelet-németül ordítoztak. Infernális volt tényleg. De közben meg nem volt párhuzamosan, mit tudom én, Hétmesterlövész, valamikor 70-es években mutatódott be, a 60-ban készített film. Szóval a lelepleződés és a pótszer élvezete az párhuzamos élményként összekeveredve benned hozott egy kevercset, ami kijöttél, és nem voltál elégedett az eredménnyel, de azért elég biztosan ott voltál. Nem, ez azért alapvetően és egészen biztosan egy hallatlan ellenszenves dolog ez az egész, és az is fog maradni. Szóval az idő az még tovább fog szépíteni ezeken a dolgokon, még többet tudunk majd nevetni, de az értékelés nem bír megváltozni.
Demokratikus krimi című műsorban közreműködött Váradi Klári és Galkó Balázs. Munkatársak voltak Gebauer Mária, Kerekes Endre, Markovics Ferenc, Ördög Zsuzsa, Varga Károly és a szerkesztő műsorvezető Győri László.
A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Debreceni Virágkarnevál 57. alkalommal. Az ország egyik legnagyobb múltú és legkedveltebb fesztiválja ismét virágba borítja Debrecent. Hazai és külföldi tánccsoportok, zene, felvonulás, varázslatos virágköltemények. Tekintse meg élőben ezt a magával ragadó kulturális felvonulást. Debreceni Virágkarnevál 2026. Augusztus 20-án 7 óra 40 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.